Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Köszöntünk mindenkit, szép jó reggelt mindenkinek, ez a Millás reggeli továbbra is, itt a Rádió Café 98.0-án, február 21-e van, és már péntek, 8 óra 10 perc, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a kedves hallgatók is a 0636-980-980 SMS, WhatsApp és Viber számunkra írnak. Tudományos megfejtés jött a radiátorunkhoz, hogy 1, 5, 18, 20, 22, 24, 26.
Igen, ez foknál a termosztár, ahogy mondta nekem a felújítást végző szakiparos. 13-szor mondtam el a beszélgetés alatt végig ilyen oktatójelleggel, hogy a termosztát, és mindig mondta, igen, a termosztár, azt oda kell te. Úgyhogy nem, ő ott maradt, igen, rendben.
Igen, nagyon jó. Cake for breakfast, az mi volt?
Az, zene? Aki az előző zene, így van, az I Will Survive Cake általi feldolgozása volt. Okay. A menüben, így van.
Mindenki náthás a stúdióban? Nem, csak ti ketten. A Schmitzivel. Én még egyelőre bírom, kérdés, hogy meddig ilyen támadások mellett. Aztán szuper hír a MOL-ról, így lesz pénz a gárdonyi szivárgás nyomainak megszüntetésére, örvendezik egy kedves törzshallgatónk, hogy jó lett az eredmény, úgyhogy akkor ez nem lesz gond a társaságnak. Na jó, akkor
nézzük meg, hogy mi történik a hazai befektetői piacon, hiszen itt van velünk a stúdióban a Hold alapkezelő vezető online vagyonkezelője, Nagy Attila. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusz! Szia, jó reggelt! A hallgatókat.
Hát mindenki ezen az állampapírpiacon zsizseg, nyüzsög, tartja a kis vedreit, hogy felfogja azt.
Nem véletlen, mert hogy itt most van mi osztozni végre.
Hát igen. Hogy állunk ezzel, Timire? Számítotok, mekkora nagyságrendről beszélünk, mennyiben rugalmasak a befektetők, mert nekem mindig e körül vannak kétségeim, amikor például azt nézzük, hogy mennyi pénz megy át ingatlanba az állampapírról. Tehát azért nem ez a körte, tehát szerintem ez nem egy olyan egyszerű döntés egy megtakarítónak.
Nagy Márton is megmondta, hogy őrület lesz, és valóban őrület is van. Szerintem erre készült mindenki, aki foglalkozik befektetésekkel, mind magánszemély oldalról, mind pedig intézményi oldalról. Ugye most a Q1-ben mozdul meg egy óriási összeg. Ugye most voltam egy konferencián, ahol ilyen számok hangzottak el, hogy a kamat 60% a Q1-ben kerül kifizetésre, és a PMAP 70%-os állományt tesz ki, és 320 milliárd forintnyi kamat van, amiből 170 a PMAP, tehát egy őrült nagy számok ezek.
Tehát a PMAP ugye az közel fél évig zajlik ez a történet, de itt koncentrálódik az év elején.
Tehát 20-ától most elindult, és ez a 20-ától ez a hét, ami a fő koncentráció van. Egy picit
és bocsánat, aki nem tudná, hogy a PMAP az infláció követő lakossági állampapír, az azért fontos, mert ott volt ez az extra hozamnak tekinthető jelenség az elmúlt két évben, ugye a csökkenő inflációnak köszönhetően, hogy igen magas reálhozamot fizetett.
Igen, és muszáj visszalépni egyet, hogy mi is történt. Egyrészt, mikor nem volt kamat, volt olyan is, hogy negatív volt a kamat, akkor senkit sem érdekelt, hogy milyen állampapírhozam van, 2-3%-ja nagyon kevesen akartak befektetni. De mikor jött egy óriási infláció, jött egy állampapírhozam emelés, ezzel egyidejűleg megváltozott a befektetés. Psziché, mert nagyon sokan azt mondták, hogy 0, 2, 3, 4, 5, 6 nem érdekel, de már 18, 19, hát ez már valami, ezért már le kell nyúlni, még akkor is, hogyha 1 millió forintról van szó, nem ha több 100 millió forintról. És ugye mi volt a magyarországi befektet, átlag befektetési stratégia? Venni kell egy ingatlant, ki kell adni, azt alacsony hitelből kell megtenni, bele kell tenni az önerőt, stb. És mellette azért legyen likviditás. A szofisztikáltabb befektetőknél megjöttek a befektetési alapok, részvények, kriptoeszközök, stb. De olyan magas volt ez a 18-19%-os kamat, ami ugye most kerül kifizetésre, hogy rengeteg pénzt kiszívott az ingatlanpiacról is. Lehet látni a statisztikákat, hogy meg is állt, megtorpant az ingatlanpiac, főleg ezek a közepes méretű kiadások, ami mondjuk ilyen 50-60-70 millió forint körül vannak.
Tehát a klasszikus befektetési kategória.
Így van. Mm-hmm. Ezeknek a piaca nagyon lelassult, hogy lehetett hallani, hogy van, aki hónapokig hirdetés nem jön bérlő, mert egyszerűen az állampapír kiszívta a pénzt a piacról. Ez egy sajnálatos dolog, mert az lenne a cél, hogy működjön az ingatlan piac, egy rossz hatása volt a gazdaságra. Ami jó hatás volt, az, hogy aki betétben tartotta eddig a pénzét, ők viszont elkezdték áttenni állampapírba, és elkezdtek azzal foglalkozni, hogy végre lehet hozamot elérni. És ugye most van egy trendforduló, most már ezek az állampapírok lejárnak, nem lejárnak, csak jelentős része kamatot fizet, és leesik 5% körülire attól függ, hogy melyik sorozatot nézzük a kamat. És itt van egy nagy kérdés, hogy mi legyen. Ugye nagyon sokan a privátbank felek, akikkel mi is foglalkozunk, ők készültek erre, és már látták, hogy egyébként majd át szeretnének menni állampapírból, mondjuk egy másik típusúba, hogyha jön egy új sorozat, amivel most ki is jöttek a bónusz állampapír esetén, ami többet fizet, vagy át szeretnének menni vissza ingatlan piacra, vagy befektetési alapokban, részvényben, van, aki kriptóban, tehát akinek van tudása, azért tudja, hogy mit szeretne majd, és elkezd készülni, hogyha van privát bankár, akkor segít, de akik önállóan meg tudják tenni, az a jó. Ami nagy kérdés inkább az, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik eddig mondjuk bankbetétből mentek, hát semmi befektetési tapasztalatuk nincs, és úgy tekintenek az állampapírokra is, mint valamiféle bankbetét, hogy beteszem a pénzt, kamatot fizet, megvan a kamatom, megvan a tőkém és kész, ha visszaváltom, akkor 1%-ot levonnak tőlem, de egyébként ha 18-19%-ból 1%-ot elvisz az állam, az nem olyan sok. Hogyha már 4-5% lesz a kamat, akkor ott már sok az 1% visszaváltási jutalék, tehát már a pszichében egy picit más lesz, ott már rablásnak fogják érezni. És itt jön a másik probléma, amivel konferenciákon is találkozok, és szerintem nagyon nagy gond, az az, hogy meg valaki 18%-os kamatot kapott, ez lett az elvárás. Mit néz meg egy bármilyen fórumon, mennyi volt a visszatekintő hozam? És tavaly volt 50% feletti befektetési alaphozam, meg voltak olyan részvények, amelyek 100% feletti hozamot
értek
el. Csak
a buksz, hogyha nem feszült meg senki, hanem vett egy átlagot is 30% volt.
Így van. Tehát a részvény alapok is 30% körül hoztak, és az elmúlt 3 évet nézzük, akkor mondjuk 10% felett hoztak a részvény alapoknak a többsége. Átlagosan, ha valaki ezt megnézi, és azt mondja, hogy oké, ők nagyon ügyesek, akkor ebbe rakom a pénzem, akkor utána jön majd a csalódás. És a konferencián is ez hangzott el, hogy nagyon sokan annak örültek az előadók közül, hogy milyen jó, hogy van jó hozam, mert így könnyű lesz majd az ügyfeleket meggyőzni, hogy hozzájuk menjenek, és pont a másik véglet hangzott ebből Szabó Balástól, hogy sokkal fontosabb lenne az oktatás, hogy megértsék a befektetők, hogy nem arról van szó, hogy jó volt a múltbeli hozam, és jó lesz a következő időszak is, hanem ha lecsökkent az állampapírhozam, akkor a kockázatmentes hozam is lecsökken, és azok az alapok, amelyek nem részvényalapok, kisebbet fognak hozni. A részvényalapok teljesítménye meg a piaci körülményektől fog függni, meg a portfólió
kezelésétől. Ez nagyon fontos, ugye, meg a kockázatmentes hozam, meg a kockázat és a hozam viszonyát, és ezt tényleg edukációval lehetne megvilágítani, mert nem ennyire egyszerű megint elérni a 18%-okat, hogy majd én az 5-6%-on mellé majd valamit odarakok, és akkor kikerekedik, hanem is egyben állampapírból, hanem majd mindenféle eszközökből, mert az, hogy kapok egy ekkora kamatot, azért az egy, mondhatjuk, hogy egy ilyen kivételes 2 év volt, ugye az infláció követő jellegből kifolyólag, és az infláció csökkenésének a karakterisztikája hozta ezt, ugye, hogy ilyen magas reálkamatot lehetett eltenni, vagy reálhozamot, úgyhogy ez egy nehézség lesz, és ezért lennék kíváncsi, hogy mi a tapasztalatotok, hogy mennyire könnyen ugorják ezt meg a befektetők, és mennyire hajlandók a magasabb hozam reményében kockázatosabb eszközökbe fektetni.
Szerintem itt külön kell választani egy picit, akinek van egy jó bankára, privát bankára, és jó a kapcsolat, tudnak sokat beszélgetni, ők szerencsés helyzetben vannak, mert át tudják beszélni azokat a problémákat, hogy milyen a befektetési attitűdje valakinek, és mekkora összeggel szeretne egyáltalán részvénybefektetést választani, mekkora összeggel szeretne value részvénybefektetést választani, amerikai részvényeket, kriptót, és amiben az a bank, vagy az a szolgáltató professzionális, azt a pénzt kell odavinni. És hogyha ez a beszélgetés megtörténik, és mindenki csak azt abban a részben vállal a kockázatot, ami neki belefér, akkor nincs gond. A probléma akkor van, hogyha nagyon sokan elmentünk az online irányba, ügyfélként, befektetőként, főleg az 50-60-70 millió forint a rendelkező befektetők, online nyitottak számlát a kincstárnál, online nyitnak számlát a banknál, és nem nagyon van kivel beszélgetni. És ha nem tudnak eligazodni a platformokon, akkor mi történik? Azt mondják, hogy oké, végül is ezt nem értem, de az ingatlan eddig jó volt, menjek vissza ingatlan piacba, és sokan pont emiatt ilyen mániákosan keresnek most ingatlant. Ezt látom, hogy akinek 40-50-60 millió forintja van, ilyen mánia szinte mennek. Van, aki azt mondja, hogy 20-an mennek oda egyszerre megnézni a lakást, mert annyira jó helyen van, jó az árazás, és keresi a pénz a helyét. Tehát ez egy probléma, hogy sok olyan vásárlás lesz, amiben egyébként csalódás lesz, mert azt, ha kiadja, akkor már csak 2-3%-os reálhozama lesz, és nem biztos, hogy
amikor
utána is fog menni.
Amikor bérlőváltás van, ott van egy marha van. Nagy luk ugye a hozamban, tehát akkor az okoz problémát, hogy ne azért nem jön ki a matek, tehát ez nem egy egyszerű műfaj.
Nem egyszerű, csak az a baj, hogy van egy ilyen pszichológiája is, hogy nagyon sok jó sztori van, és ismerős ugyanezt csinálta, megkereste, megtalálta, olyan helyen vett, amire azt mondták, hogy át ezt nem fogod tudni,
meg
és folyamatosan pörögnek,
ugye?
De folyamatosan pörögnek a bérlők, ugye, és akkor ott van az a bevétel amellett, hogy egyébként az ingatlan értéke nő, tehát hogy ez benne van a pakliban.
Ez a kulcs, hogy az ingatlan értéke meddig fog nőni, egy jó reál eszköz az ingatlan, én nem vagyok ingatlan ellenes, főleg ezek a kis lakásoknak a piaca nagyon pörög. Ugye Nagy Márton is azt mondta, hogy az a cél, hogy a pénz az Magyarországon maradjon, elsősorban az ingatlan piacon, illetve hogyha a bankszektorban marad, az is jó. Itt egy másik probléma a privátbank ügyfeleknél, nagyon sokan gondolják úgy, hogy vinni kell külföldre is pénzt, és látszik is tavaly, ami megmozdult pénz, annak a minden 8. egység az külföldön mozdult meg, nem pedig itt. Tehát nagyon sok pénz kiment külföldre befektetési
de
alapokba, devizabetétekbe.
Arányaiban ez egy nem mutat egy egészségtelen képet.
Illetve külön kell választani, gondolom azt, hogy tényleg külföldre megy, vagy csak szimplán devizában denominált eszközben, mert ugye a devizás diversifikáció az valóban egészséges, tehát ez nem ördögtől való, hogy valamennyi legyen.
És itt nagy is a kérdés, hogy ezeken a szinteken, amikor a forint ilyen nagyot tudott erősödni, akkor sokan mit fognak választani, mert egy 4-15-ös színnél nagyon sok befektető megijedt, és azt mondta, hogy lehet ez újra 4-15, nem szeretnék tovább forintban ülni, a 18%-ot zsebre teszem, és inkább megyek devizába. Korábban nem is volt deviza arány, és ezért most inkább elkezdenek sokan devizát venni, devizába átmenni. Jellemzően nem is jönnek vissza utána forintba. Tehát aki átváltotta a befektetését euróba, nagyon kevesen váltanak vissza forintba, akkor, hogyha valami más rá befektetés miatt szükség van rá, akkor visszaváltanak, de egyébként nem. És ugye ez egy fontos kérdés. Abból a szempontból jó az állampapírnak most, hogy picit magasabb lett az infláció, meg erősebb a forint, ez mind segít abban, hogy kevesebben váltsanak. Ami a következő 2-3 hónap múlva nagyon érdekes lesz, hogy mennyien maradnak mégis az infláció követő állampapírba. Hogy ha alacsonyabb lesz a kamat szintje az infláció követőnek, mint az új sorozatoknak, akkor a lakosság hány százaléka marad bennem? Mert aki benne maradt, ő az, aki vagy nem érti, vagy nem akar vele foglalkozni, vagy bizonytalan.
Egyébként ez marha izgalmas kérdés, mert erről a 3000 milliárd körüli összegről beszélünk, ami kamat és lejárat, de ott van 7000 milliárd, ugye benne az infláció követőben, akinek döntenie kell, hogy ezt a keveset, ez neki elég, vagy lejáratokon típuson belül mégis állampapírba marad, vagy
hát,
ugye, ahogy van, kihozza onnan.
Mi a tűrésküszöb, ugye, mert itt fél százalékokról, meg 1%-pontokról beszélünk, tehát ugye a 6%-os az már nem tetszett annyira, de most a 7,5 az egy vonzó.
Hát igen, egyetlen sorozat van, ami ezt tudja egyelőre. Igen, hogyha ez izgalmas.
És milyen nagy kérdés, hogyha valakinek lejár az állampapírja, vagy kamatot fizet csak, és mondjuk 4,445-ön megy tovább, azt mondja, hogy oké, értem, visszaváltom, 1%-ot bukok, de visszaváltom, és megyek egy 7% feletti sorozatba, vagy azt mondja, hogy fogalmam sincs, hogy melyik micsoda. Online platformokon próbálok eligazodni, és marad benne. És igazából velük kell sokat foglalkozni, hogy kell-e őket edukálni, vagy sem. Kell-e akár az állam részéről őket edukálni, vagy sem. Mert ha nagy túledukáltak ezek a befektetők, akkor azt mondják, hogy most már ezt értem, szintet akarok lépni, megyek a befektetés alapok irányába. Sokan megnézik a tőkevédett alapokat, hogy mi mennek a vegyes alapokba, és elkezdik csipegetni a részvényalapokat is, vagy az abszolút hozamú alapokat.
Ezt akartam is kérdezni egyébként, hogy mit lehet jó szívvel ajánlani azt, ami nyilván nem lesz azonos kockázatú egy állampapírhoz, de mondjuk eléggé közel van ahhoz, hogy valamiféle pluszhozamot tudjon kapni az, aki eddig megszokta ezt az elmúlt 2 éves kényeztetést.
Igen, hogyha valaki teljesen nulláról indul olyan szinten, hogy bankbetétje volt korábban, és ebből lett állampapír, többi terméket nem nagyon ismeri, akkor ahhoz, hogy komfortosan érezze magát, szerintem az a legjobb, hogyha csak a hozamot kockáztatja. Tehát csak a hozammal kezd el első lépésként foglalkozni, hogy a hozamot befekteti más alternatív termékekbe. Erre tipikusan jók a befektetési alapok, de bármilyen tőzsdét kipróbálhat, hogyha szeretne, de csak kicsibe. Tehát a tanulás miatt kicsibe, sok olyan online tőzsde van, ahol lehet egyébként demószámlákat nyitni, és meg lehet nézni, hogy érzi magát. És hogyha ez megvan, akkor az időtávot, azt nagyon fontos meghatározni, hogy hogy akkor ez tényleg nem kell 4, 5, 6, 7, 10 évig, mert ha nem kell, akkor el kell képzelni, hogy van 10 millió forintom, és beteszem egy részvényen abban. Mi van, hogyha a 10 millió forintomból nem lesz csak 6 millió forint, mert veszakadtak a tőzsdék, mint például 2020-ban, akkor igen, hogy érzem magam, hogy csak 6 millióm lett.
Hiány, igen, és észre se veszem, mert annyi van, vagy...
És ezt kell elképzelni.
Odavág.
Ugye én személy szerint nem szeretem azt, hogyha valaki túlságosan kockázatot vállal, tehát magához képest, hogyha túl nagy kockázatot vállal, az a jó, hogyha minden van a portfólió, hogyha van ingatlan, hogyha van több szolgáltatónál pénze, hogyha van állampapírja, ha vannak magyar külföldi részvények, európai value részvények, amerikai részvények, ki mit szeret, ki mihez ért, kinek mennyi ideje van lefoglalkozni. Ha jó a privát banki szolgáltató, akkor jó a helyzet, mert segít kialakítani a szolgáltató, hogy ő mihez ért, és hogy milyen szinten vigyen oda egyáltalán pénzt az ügyfél, mert nem szabad mindent egy helyre vinni, hanem diverzifikálni kell. Jó.
Így van, és a diverzifikációnak mindenféle rétege van, ugye a földrajzitól, a devizás, amit te mondasz, még van. Szolgáltatói diverzifikációt is ki lehet alkotni, és érdemes is, akár ugye a biztosítási összegeket figyelembe véve, mint határ, tehát egy esetleges probléma esetén, hogy áll helyt az erre felállított szervezet, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, és ez valóban sokat kell foglalkozni. Gondolom az ügyfel kell, hogy igen, ez mindenkinek átlátható és érthető legyen.
Amit sokat hallok még például szülő és gyermekbeszélgetés, nagyszülő és gyermekbeszélgetés, nagyon sok esetben a fiatalok jól mozognak az online terekben,
igen,
és nagyon könnyen magukba szívják az információkat, akár a különböző befektetési alapokról, kriptoeszközökről, és sok esetben a szülők ők segítik, hogy egyáltalán hogy kell elindulni, új szolgáltatót választani, új partnert választani, mi lehet valójában jó a szülőnek, mi valójában a szülőnek a befektetési célja. És ez néha akár ilyen 50 év körüli szülőknél is így van, hogy a 20 éves gyermek sokkal nyitottabb, és ő segít a szülőnek.
Uh-huh. Egy kicsit a másik oldalt, a ti oldalatokat nézeti, hogy készültetek erre, vagy mennyire kellett külön erre rágyúlni, mennyire van ennek így ilyen roham jellege, és esetleg több tanácsadót beállítani a tanácsadóknak, többet foglalkozni az ügyfelekkel, tehát a működés szintjén hogyan élitek meg ezeket a...
Roham az van nálunk is, szerintem minden szolgáltatónál van most roham, nagyon sok az érdeklődő, nagyon sok olyan ember van szerencsére, aki már tudta, hogy mit szeretne majd most februárban lépni, és októberben, novemberben elkezdett akár számlát nyitni, és elkezdett ezekkel a folyamatokkal lépni. Itt nem tudom, mennyire szabad megnevezni bármit, de ami online platformok, az jó, mert online működik, és ott a kollégák szépen viszik a folyamatokat, a privát bankároknál pedig láthatóan nagyobb a terhelés, és sokkal több érdeklődő van. Mi azt gondolom, hogy abban a szempontban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy többnyire olyan érdeklődők jönnek hoznak, akik már tudják, hogy mi az a befektetési alap, mi az a vagyonkezelés, mi az előnye az abszolút hozamnak, hogy miért nem kell a múltbeli hozammal foglalkozni, hanem megnézni, hogy mi lehet a várakozás. Tehát szerintem mi jó helyzetben vagyunk.
Uh-huh. Na hát ez igazán örvendetes. Oké, nagyon szépen köszönjük, mert ez egy ilyen edukatív is
volt
a beszélgetés.
Lehet, hogy egyszer arról is beszélgethetünk, mert ez érdekes volt, amit mondtál, a fiatalok és a szülők közti kommunikáció, vagy hogy irányítják rá, mert nagyon érdekes az, hogy mondjuk egy ilyen 20-25 éves és befektető ember hogy áll hozzá, és hogy változtatja meg mondjuk a szülőknek a véleményét. Ja, akik lehet, hogy kicsit igen, maradibbak, bár mondjuk lehet, hogy ez nem minden esetben van így.
Ha még annyit szabad mondanom, van egy, csináltunk egy lexikont, amit nagyon sokan használnak, meg edukációs tartalmakat, és nagyon sokszor visszakapom, hogy közösen beszélik meg, hogy van egy hírlevél, kimegy bele egy edukációs tartalom, és közösen megbeszéli a szülő és a gyermek, hogy mi. Hogy van olyan, hogy nagypapának, gazdag nagypapának segít a 18 éves unoka, érti a pénzügyeket a gazdag nagypapa, de nem érti az online felületeket.
Aha, világos.
És akkor egymást edukálják.
Igen, ezt szoktam látni, ezt a hírlevelet
egyébként. Piaci mechanizmusokkal tisztában van, tudja,
van,
hogy mi történik, de az, hogy most hova kattintok, mit, meg miért.
Azt nem tudja, így van. Vagy nem tud angolról fordítani magyarra, a gyermek meg tud, unokat tud, tehát nagyon jó ilyen közös családi programok lehetnek.
Ajaj, persze. Jó van, nagyon szépen
köszönjük szépen, hogy itt jártál.
Nagy Attila volt a vendégünk, a Hold alapkezelő vezető online vagyonkezelője.
Jöjjön most egy elég rég, 1992-ben alakult banda, az Austinban, Texasban formálódott Fastball, és hát őnekik a leghíresebb számuk egy 98-as lemezen volt, ezt fogjuk játszani, de folyamatosan zenélnek, és 2022-ben is jelent meg lemezük, a Deep End, de legutóbb egy 24-es turnénak a felvételeit láttam, minden esetre a The Way következik.
Jé, hát ez meg micsoda?
Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Hát nem egy olyan idézlet lesz ez, amit még soha nem hallottatok. Az, hogy ki mondta, az már esetleg lehet újdonság, bár azért szerintem. Ezt is sokan tudjuk. Raimondo Montecuccoli, olasz gróf.
Gróf Raimondo Montecuccoli.
Osztrák császári fővezérnek van
hát,
a
születése. Hát ugye a német-római birodalomnak volt ő a császári hadvezére. És hogyha arra gondolunk, hogy Magyarországon miről híres, akkor 1664-ről a Szent Gotthárdi ütközet vagy csata, amikor teljesen meglepetésszerűen vissza tudták verni a török hadakat, pedig nagyon le volt harcolva a hadserege, és nem úgy tűnt, de mégis sikerült, úgyhogy ez augusztus 1-én volt 1664-ben.
Ő pedig 1609-ben született ezen a napon. Kérdés, hogy melyik ütközet, vagy melyik csata az, ami ezt mondatta vele, vagy már az elején felismerte, hogy ez így van. Azt mondta ő, hogy a háborúhoz három dolog kell, pénz, pénz és pénz.
Igen.
És hát ezt hallhattuk már sokat, ugye ez egy elég elhíresült mondása.
Igen, egyébként... Ha az előbb mondtam, hogy állandóan rossz volt, olvasgattam egy picit róla így a aranyköpés kapcsán, és magának a seregnek az ellátása volt állandóan rossz, ezért volt ideges, ehhez fűződik ez a mondás. Ennek nem ő volt a hibás ebben, hanem az osztrák kormányzatban gyakori korrupció, helytelen államigazgatás, és gyakorlatilag egyfolytában azzal küzdött, hogy pontosan tudta, hogy mit kell csinálni, hol kell a törököket megpróbálni megállítani.
Csak a háborús logisztika, amit akkor még nem logisztikának hívtak, igen. De az
szóval az zsörtölődött, folyamatosan akadozott.
És azt meg láthatta az eredményekben nyilván, és itt jött az összefüggés.
Mert előtte ő a nyugati fronton egyébként brillírozott a tehetségével és a hadvezetői tudásával, itt meg nem sikerült neki. Hát szerencsére Szent Gotthárdnál igen, és ezzel mondjuk Bécset is megmentette Raimondo Montecuccoli. Na következzen akkor az a szám, ami neked biztos nagy kedvenced most, mert nézed a sorozatot, és ez egyébként az a zseniális benne, hogy nagyon jó zene, de elpazarolták szerintem, mert hogy a nagyon jó a sorozat valóban, és örülök, hogy egy magyar vonatkozási sorozatban ez a zene szól, de szerintem ez egy következő James Bondnak kellett volna,
az legyen. Egész, de az egész főcím.
Igen,
tehát ez teljesen.
Tehát egy az egybe, tehát sajnos ezt megismételni nem lehet, pedig az kellett volna, hogy legyen a következő James Bond. Celeste következik tehát a Sakál sorozatból.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Hát ezt a bizonyos elkerülhetőséget, erre leszek nagyon kíváncsi, hogy a deepfake esetében hogyan lehetséges ez, mert ijesztően jól működnek azok az ilyen kamu videók, ugye, amit most már egyre kevesebb erőforrásból, egyre kevesebb anyagból összetud rakni az AI, egyre egyszerűbb eszközökkel, hát látjuk, ugye ömlenek a Facebookon innen-onnan azok a mindenféle most még viccesnek szánt deepfake videók, amiből bármilyen rossz indulatú tartalmat is elő lehet állítani, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Pataki Tündével, az Invitech nagyvállalati értékesítési vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Szeretettel üdvözlök mindenkit!
Itt az első kérdés, hogy meddig, mennyire áll ez meg így a vicceskedés területén, és mennyiben vált ez már most egy olyan eszközé, amivel a csalók előszeretettel élnek, és teszik a károkat a különböző adatbázisokba, pénzügyi csalásokat követnek el, tehát mint eszköz, hogy funkcionál ez most a rossz oldalon?
Hát azt kell látni, hogy a deepfake ma már a második leggyakoribb támadási technika a kiberbűnözésben, és rendszeresen használják a pénzügyi csalásokhoz, ahogy ön is mondta, és például a HR felvételi folyamatok meghekkelésében is. De néhány taktikáról beszéljünk, akkor például egy ransomware támadás, ami meg tudja bilincselni a cégeket, vagy a cégeknél nagyon fontos a szellemi tulajdon, ezeket el lehet lopni a deepfake-ek segítségével, vagy eladnak olyan érzékeny adatokat a dark webben, ami tulajdonképpen a vállalatoknak nagyon nagy problémát okozhat. De ez nem csak mostani téma szerintem, mert már 2020-ban is voltak a médiában megjelenve olyan példák, amikor nem tudom, hogy ön emlékszik-e, hogy egy ügyvezetőt arra utasítottak, hogy, vagyis arra utasította a pénzügyi vezetőjét egy ügyvezető, egy Deepfake hívással, hogy átutaljon a számlájára 240 000 dollárt.
Igen, ez egy klasszikus. És igen, elég ijesztő.
Hát ez a lényegében ugye a Man in the Middle e-mailes csalásnak a deepfake verziója, amikor hanghívásba történik, már nem egy e-mailben, de arra is volt példa. Itt az még meggyőzőbb lehet.
Így van, igen. Ebből is látszik, hogy a deepfake által létrehozott üzenetek hitelesebbek és meggyőzőbbek, hogyha hang is van mögöttük, meg videó, mert akkor azt gondolják az emberek, hogy ez egy tényleges ember.
Ezt hogy lehet egyébként kimozogni? Tehát a szigorúbb ilyen ez irányú procedúrák, tehát például egy ilyen utalási megbízásnál, vagy valahogy vissza... Nem lehet, tehát akkor abban a pillanatban nem kezded el vizsgálgatni, hogy most az eredeti, vagy nem.
Igen,
tehát,
utólag
esetleg. De mi a megoldás? Tehát hogyan lehet védekezni ezek ellen? Mert ez itt tényleg egy olyan életszerűség van, amiben szerintem a már a legfelkészültebb ember is be lehet húzni egy ilyen csőbe.
Igen, tehát alapvetően onnan indulunk ki, hogy a deepfake maga az egy mesterséges intelligencián alapszik, a mesterséges intelligencia pedig az adatokon. És akkor innen indulunk a módszertanokkal, hogy például van ez a mély tanulásos detektálás, amikor ez azt jelenti, hogy a hanganyagokat és a videókat elemzik, és akkor azt nézik meg, hogy a nem természetes szemmozgások például, vagy a torzhangokat, vagy van olyan megoldás is szintén detektálásra, ahol a rejtett információkat nézik meg, hogy volt-e manipuláció az adott videóban vagy hangban. Nagyban segítene az adatok feltöltésében, hogyha például van ez a digitális új lenyomatot rögzítenek a videókra vagy a hangokra, mert ez a detektálásokban nagyban segíti azt, aki detektálja tehát ezeket a manipulációkat.
Tehát amikor elkészül a hang hívás, vagy elindul, vagy elkészül a videó, akkor azt, aki készítette, egy digitális új lenyomattal lepecsételi.
Így van.
Onnantól kezdve, igen, ugye, hát ha az nincs rajta, akkor baj van.
Így van, igen, igen. Vagy ha nem az, hát azt nem tudják letörölni. Aha, tehát legalábbis a mostani tudás
most a
szerint.
Tudás szerint
tehát igen. Igen, tehát ezt mindig ki kell hangsúlyozni, igen. De nagyon sok például ilyen deepfake detektálásra létrehozott szoftver már megtalálható az interneten, és ezek is mesterséges intelligencián alapulnak ezek a szoftverek.
Uh-huh. És a használatuk mennyire elterjedt, tehát mennyire körültekintőek, mondjuk maradjunk a vállalatvezetőknél, hogy ilyen programokat telepítenek, és ezeken keresztül mennek azok a videóüzenetek, amiket esetleg váltanak vezetők egymás között?
Hát,
még csak kevésbé.
Tulajdonképpen, hogyha még kevésbé, inkább azt lehet látni, hogy tehát a cégek már kialakítanak saját maguknak különféle szabályrendszereket, ami AI-on alapszik, és ez segíti tehát ezeket a detektálásokat. Tehát nagyon fontos egy AI stratégiának a kialakítása vállalaton belül, mert ezen alapszik majd nem csak a deepfake, hanem az összes tehát támadás, és ezzel lehet majd kivédeni.
Gondolom a megelőzés azért is fontos, mert nem tudom, egyáltalán felderíthetőség, ugye most elmondtuk, hogy vannak azért rá lehetséges megoldások, de hogyha sikerül is, akkor gyakorlatilag visszajutunk egy olyan fázisba, ahol minden ilyen digitális csalás ered, és ahol mindenhol nehézséget okoz a felderíthetőség, tehát hogy honnan küldték, ki küldte, ott már azért megáll a tudomány, és a legtöbb esetben elég nehéz beazonosítani a küldőt.
Igen, de vannak nagyon jó védekezési módszerek, és akkor beszéljünk ezekről, aha, tehát hogy ezek mind mesterséges intelligencián alapulnak, és ezek ilyen automatizált biztonsági folyamatok. Ami például az egy dolog, hogy csökkenti az emberi hibáknak a lehetőségét, de ugyanakkor meg gyorsítja a reakciót, és jobban észleli ezeket a fenyegetéseket. Például, hogyha valami szokatlan tevékenység van a cégeknél a hálózatokon belül. És például itt kiemelnék a biztonsági felügyeleti központ, például a rövidített nevén a SOC. Ez egy ilyen automatizált intézkedéseket kezdeményez a fenyegetettségek ellen és az incidensekre való reagálásban. Tehát nagyon sok cég, nagyvállalat ezt például beépíti a saját rendszereiben. Vagy például van egy másik megoldás is, ami már jelen van a mesterséges intelligenciánál, hogy a hozzáféréskezelések kiosztásában. És ezeknek az algoritmusok segítségével például felismeri egy biztonsági csapat helyett sokkal gyorsabban, hogy a hozzáférési szinteket hogyan kell beállítani.
Igen, tehát azt kell látni, hogy valószínűleg ezek a megoldások beépülnek automatikusan, legalábbis azoknál a cégeknél, akik foglalkoznak ezzel. Szerintem az a probléma, van egy olyan kategória, akik még erre nem költenek és nem foglalkoznak. Ez a, ők, akik a lakossági szinten is megtalálhatók, a miért pont velünk csinálná ezt valaki?
Igen, és mondjuk itt kiemelném azt, hogy én például a cikkeimben, mert ezt ilyen saját magamtól írok néhány cikket, hogy központi téma kell legyen szerintem a nagyvállalatoknál és a kormányzati szerveknél is a digitális tudatosságnak a fejlesztése. Mert ahogy ön is mondta, tehát hogy itt nem elég csak a vállalatoknak a digitalizációját növelni, hanem magát az érettségi szintet is kell növelni, és nagyon fontos szerintem, hogy a családok életébe is lecsorogjon ez az információ, mert a gyerekek és a nagyszülők is ugyanúgy használói az online térnek. És ez nagyon sok módszerrel lehet ezt segíteni, például ahogy most is beszélgetünk, tehát hogy a média, hogyha elkezd erről beszélgetni, vagy civil szervezetek, vagy a technikai cégek rendszeresen tájékoztatnak erről. Tehát én szerintem ezek nagyon fontos dolgok, hogy a lakosság fele is ez érzékelhető legyen, hogy az online térben mi történik.
Világos. Abszolút. Hát akkor tettünk egy lépést mi is, köszönhetően.
Köszönjük önnek. Szépen az információkat. Köszönjük.
Szép napot, jó hétvégét.
Köszönöm viszont szépen, viszont hallásra.
Patrik Tündével, az Invitek nagyvállalati értékesítési vezetőjével beszélgettünk.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Igen, és a híreket is majd lehet limitálatlanul, bár...
Limitálatlanul Ács Gábort lehet remélhetőleg. Nem, Ács Gábort, mert azért lehet az Okos Utas limitálatlanul hallgatni, mert az Okos Utas magazin műsorvezetője F. Szabó Emese lesz az interjú alanyunk. Bizonyám.
Most látom.
Ő bizonyám, nem az Ács Gábor, úgyhogy nagyon sok izgalmas témával készül Emese. Úgyhogy Gábor nem vállalja a szakadozó vonal kockázatát többet, és ezért beszél Emese. Rengeteg jó témával, tehát Okos Utassal jövünk vissza, de megnézzük majd épp testben rovatunkban a pickleballt is. Ez,
legyen az bármi is.
Igen, ez egy izgalmas dolog. Így a neve alapján ez valami ecetes cucc.
Ilyen uborka alapú.
Uborka, de nem, viccelődünk. Böhm Zoltán, a Magyar Pickleball Szövetség vezetője mondja el, hogy ez micsoda a pickleball. Most elég sok olyan
nagyon
van, ami
menő.
Ötvözi a különböző labdás ütősportoknak a jó oldalát,
igen,
meg izgalmait.
Másik klasszikus
paddleball.
Is. Az, a paddleball. Igen,
az a paddleball, ez meg pickleball, úgyhogy megkérdezzük, hogy mi a különbség, meg egyébként is, hogy egyáltalán hogy lehet ezt játszani, meg hol, tehát ilyen tök jó kis életmód óránk jön 9 órától, de csak Schmidt Andi hírei után.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.